mindenkit. Ez egy érdekes alkalom, ez egy sorozat lesz, amit már sok hónap óta szervezünk, egy kis csapat. Az volt az alapgondolat, hogy több olyan társunk van, aki a magyar népszellem, vagy magyar nyelvszellemmel kapcsolatosan valamiféle munkája van, és ez nagyon fontos dolog lenne, hogy ezt a témát is valamennyire átdolgozzuk. És ez a sorozat minden hónapban egyszer lesz, különféle témakörökben lesznek a zenésebb részek, lesznek inkább versesebb alkalmak is. És akkor az első alkalom akkor a Gellért Feri, a magyar nyelvről. Találtam itt ennek. Na, átadom a szót.
Akkor köszöntök mindenkit, aki eljött erre az előadásra. Hát nem vagyok egy gyakorlott előadó, úgyhogy elnézést, hogyha esetleg nagyon akadozok. Igen, igyekszem hangosabb is lenni. Először arról fogok egy kicsit beszélni, hogy hogyan is jutottam oda, hogy ezzel a témával egyáltalán a magyar nyelvvel foglalkozzak. Aztán ez az így viszonylag rövidebb idő lesz, aztán egy kicsit beszélni fogok a nyelvszellemről, illetve a magyar nyelvről, és aztán pedig főleg arról, hogy a magyar nyelv kapcsán én mire jutottam, és erről írtam tulajdonképpen egy könyvet. Ez most nem egy könyvbemutató lesz, de lényegében teljesen olyan téma lesz az előadásban, ami benne állhatna teljes egészében a könyvben is. A könyv első felében lesz egy pár olyan dolog is, ami a könyvben nem szerepel. Tehát én ugye Rudolf Steinert nagyon megkedveltem, és én mindent kiolvastam itt, ami a Társaság Magyar Nyelvi Könyvtárában található Rudolf Steinertől. Ez 90-es években és a 2000-es évek elején történt. És akkoriban volt egy pár olyan előadás is, ami éppen a hangokról szólt, arról szólt, hogy az egyes hangoknak milyen jelentése van. Ugye Rudolf Steinernek vannak ilyen jellegű előadásai. Akkoriban én még egyáltalán nem gondoltam arra, hogy ezzel a témával valahogy jobban fogok foglalkozni. Tehát ez nem azért kezdtem ezzel foglalkozni, mert elhatároztam, hanem egyszer csak késztetést éreztem rá, hogy ezzel foglalkoznom kell. Ez úgy kezdődött, hogy 2001 szilveszterén, 31-én, mi a 7-8 óra tájt, volt az, hogy egyszer csak ilyen szó özöl jött be a tudatomba, és olyan szavak jöttek be, magyar szavak, amelyek alapján mindjárt felismertem, hogy Rudolf Steiner pont erről beszélt, hogy vannak olyan szavak is, amelyek még tükrözhetik az adott hangnak a jelentését, amiből az az adott szó felépül. Hát én elsősorban akkor még csak azt vettem észre, hogy vannak olyan magyar szavak, amelyek olyan hangokkal kezdődnek, amelyeknek a jelentése rokonságban áll a szónak a jelentésével. És könyvemben nagyon sok példán keresztül igyekszem ezt bemutatni, hogy a magyar nyelvszellem miként alkalmazza ezt az ősi tudást, ami egyébként minden nyelvben valaha megvolt. De úgy vettem észre, hogy mondjuk nem ismerek minden nyelvet, illetve hát nem is nagyon beszélek más nyelvet, mint a magyar, de alapvetően azt veszem észre, hogy más nyelvekben talán ez kevésbé ismerhető így fel. Tehát a magyarra nagyon jellemző az, hogy viszonylag sok olyan szó van, amely még a jelentésében hordoz valamit a szót alkotó hangok jelentéséből. És mivel ugye a magyar nyelv a kezdő szótaggal hangsúlyos, általában a kezdő hang az, ami még ma nagyon sokszor felfedezhető, hogy szerepel abban a szóban, aminek a szó jelentése többé-kevésbé összefüggésbe hozható a kezdő hang jelentésével. De egyébként későbbiekben, nem ezen a szilveszter este és éjjel, hanem később azért rájöttem, hogy sok egyéb olyan szavunk is van, amikor nem a kezdő hangnál fedezhető fel ez a kapcsolat, ez a jelentésbeli kapcsolat, hanem esetleg belső hangoknál, vagy toldalékoknál. A toldalékok is nagyon érdekesek. Na hát akkor szilveszterkor én nagyon sokat körmöltem, egész este éjfélig csak azt írtam, ami így beugrott nekem. Aztán későbbiekben még hetekig úgy újra és újra annyira belelkesedtem erről az iránt, a téma iránt, hogy még sok mindent lejegyeztem a füzetemben. Aztán ez időnként egy félre raktam és mással foglalkoztam, de aztán néha jött egy-egy újabb szó, vagy felismerés, és hát nem is tudom, körülbelül 2011-2013 körül gondoltam arra, hogy most már lassan majd könyvet is lehetne kiadni belőle, mivel hogy addigra már egy kicsit írtam egy-két könyvet, és gondoltam, hogy talán ezt a témát is érdemes lenne könyvben kiadni. És el is kezdtem, azt hiszem, ezt még a táplálkozásos könyvem előtt írni, de aztán akkor az a táplálkozásos téma jobban foglalkoztatott, és akkor azt meg befejeztem, és utána lett végül is befejezve ez a könyv. És Rácz Rita, Cecília is írt hozzá gyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, hogy kicsit teljesebb legyen, ne csak ilyen elméleti jellegű legyen ez a könyv, hanem ezt tényleg lehessen használni esetleg gyakorlati célokra is. Már azt gondolom egyébként, hogy a nyelvünkhöz egy kicsit gyakorlatiasabban állunk azáltal hozzá, hogy ezt a tudást megszerezzük, amit itt nagyjából felismertem. Egyébként még sok minden fölismerhető belőle. Biztos, hogy nagyon sok mindenre nem jöttem még rá, illetve hát sok minden irányban még ez szerintem tovább fejleszthető. Én ennyit akartam, alapvetően az volt a célom, hogy igazoljam Rudolf Steinernek azon kijelentéseit, amelyek a hangok jelentésére vonatkoznak, hogy ez megtalálható, igazolható magyar szavak jelentése által. Más nyelvek szavait tekintve valószínűleg ez kevésbé igazolható. Elmondom majd, hogy miért. Tehát lényegében egy olyan 19 év alatt megszületett ez a könyv, az első ilyen 2001-es felismerések után, és hát annyit azért elmondanék, hogy más nyelvészek is, én nem vagyok nyelvész, tehát én egy teljesen laikus ember vagyok, viszont vannak nyelvészek, akik azért bátorkodnak olyan ilyen kutatásokba belemenni, Kis Dénes, Dudás Rudolf, de az ő munkájukban én nem nagyon láttam azt, hogy eljutottak volna olyan szintre, amire én el tudtam jutni Rudolf Steiner nyomán. Tehát nem azt akarom mondani, hogy most én ebben nagy szerepem volt, hanem inkább azt akarnám mondani ezzel, hogy hála Rudolf Steinernek, hogy én hozzájuthattam ehhez a tudáshoz, és felismertem, hogy ezt érdemes felhasználni az ilyen hangok kutatásához. Akik ezt nem ismerik, azok szerintem egy előbb-utóbb félre megy a kutatásuk, vagy nem tudnak elég mélyre behatolni ebbe a témába. Ugyanakkor azt is szeretném még azért elmondani, hogy az is egy nagy szerencse, amellett, hogy Rudolf Steinert ismerem, illetve hát az ő tanait ebből kapcsán ismerem, hogy magyarul beszélek. Tehát az, hogy én magyar vagyok, lehet, hogy csak azért születhetett meg ez a könyv, mert hogyha én német vagyok, vagy angol vagyok, vagy bármilyen más nyelven beszélek, akkor ennyi mindent nem tudtam volna írni a beszélt hangokról a szavak jelentése kapcsán. Ugye Rudolf Steiner beszélt arról, hogy a népeknek van népszelleme és van nyelvszelleme. A népszellem ugye általában ilyen a nép lelkületét határozza meg nagyjából, a nyelvszellem pedig a nyelvet adja hozzá. Idézni szeretnék most egy-két dolgot, hogy mit is mondott a nyelvszellemről. ezt a névszellem ciklusban, a Géa 121-ben találjuk, meg amit most olvasok, hogy ők az arkangyal fokon megállt formaszellemek, akik lemondtak saját fejlődésükről, hogy az emberbe földi léte alatt a népnyelvet belepántálják. Tehát itt azt kell mindenképpen tudatossá tenni, hogy ők igen magas szinten álló szellemek lennének, hiszen formaszellemek lennének, akik ugye tudjuk, hogy ént adtak az embernek, formaszellemek voltak azok, akik ént is adtak az embernek. Ők azonban arkangyal fokon tevékenyek, hogy a népeknek nyelveket adjanak. És valójában elég hatalmas tudás, bölcsesség áll ezek mögött, a nyelvek mögött. És nem csak a magyar mögött. Nyilván mindegy nyelvnek van valami specialitása, amiért értékes. A magyar nyelv szerintem olyasmik miatt is értékes, amiről én könyvet írtam. És mondanék még egy idézetet ugyaninnen. Természetesen helytelen úgy tekinteni a magasabb lények visszamaradására a fejlődésben, mint amikor egy iskolás gyerek az egyik osztályban megbukik. Nem azért maradtak vissza, mert nem tanultak, hanem a világban működő nagy bölcsesség rendje folytán. Ha bizonyos lények nem mondtak volna le normális továbbfejlődésükről, és ahelyett, hogy a nappal tovább haladtak volna, a Földön folytatják fejlődésüket, akkor nem jöhetett volna létre az, amit nyelvnek nevezünk. Tehát az, hogy most visszamaradott formaszellemekről beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy luciferi vagy arimáni jellegű szellemekről beszélünk, vagy hogy kísértő szellemek, vagy hogy a nyelvek, meg egyáltalán az, ez a dolog, ez valamiféle visszás dolog volna. Tehát, hogy ezt most csak azért akarom elmondani, mert hallottam már olyanról, hogy antropozófusoknak van egy olyan véleménye, hogy hát a magyarsággal vagy a magyar nyelvvel olyan nagyon nekünk nem kell foglalkozni, hiszen mi nekünk itt van ez a mihálita impulzus, ez a kozmopolita impulzus, és hát ez mégiscsak egy magasabb rendű valami. Tehát az a lényeg, hogy az antropozófiában mindent meg lehet érteni az antropozófiával, vagy magasabb szinten lehet érteni, és a nyelvszellem az nem azért létezik most is, és nem azért adja népeknek a nyelveket, hogy azt most csak úgy lenézzük, vagy hogy alacsonyabb rendűnek tartsuk a mihálita impulzushoz képest. Nyilván mindegyiknek megvan a maga szerepe az egész összfejlődésben, de az egész nyelvszellemek is egészen biztos, hogy együttműködnek mindig ezekkel a korszellemekkel, amint a Mihály is. És azt gondolom, hogy a magyar nyelvnek pont olyan sajátosságai vannak, amelyek nem a jelenben, hanem valószínűleg néhány kultúrkorszak múlva lesz majd esetleg jelentősebb ez az emberiség fejlődésében. Hamarosan elmondom, hogy miért. A fejlődés ugye úgy zajlik, ezt nagyon jól ismerjük az antropozófiai tanokból, hogy van egyfajta, ezt általában ilyen U-formában szoktuk lerajzolni, hogy van egy lefelé szálló ág, és akkor fölfelé szálló ág, a lefelé szálló ág az általában ösztönösebb, és akkor egyre inkább tudatosodik az ember, és akkor a felfelé szálló ágban pedig már egyre tudatosabbak vagyunk, és lényegében, ami korábban ösztönösen megjelent a fejlődés során, az megjelenik egy tudatosabb, magasabb szintre emelve a fejlődés révén. Ugyanez megvan a nyelveknél is egészen biztos. Ugye Rudolf Steiner beszélt arról, hogy az atlantiszi korszak első fajában, az első korszakban jött létre a beszéd, illetve a nyelv. És ez ugye más előadásokban meg azt mondja, hogy legelőször ősnyelv volt. És ez az ősnyelv, ez egy... Azt jelenti, hogy amikor az ember kimondott egy szót, vagy bármilyen, a világ bármely pontján kimondott egy szót, az valószínűleg a másik, világ másik pontján is, a Föld másik pontján is értették volna a többiek. Nem csak a környezetében lévők. Tehát egy egységes, az egész emberiségre kiterjedő nyelv volt, amely azért volt nagyon érdekes, hogy mert egy ilyen egységet teremtett lényegében az emberek között, illetve az egységet még fenntartotta az emberek között a nyelv által is. Másrészt ez nem olyan beszéd volt, ahogy most mi beszélünk. Azt mondja Rudolf Steiner, hogy ez egy ilyen éneklős beszéd volt, énekbeszéd vagy beszélős ének, tehát később differenciálódott a nyelv, illetve a beszéd, beszédre, illetve énekre. A beszéd ugye ilyen prózai, gondolati tartalomra koncentrál általában, az énekben pedig talán az érzelmi tartalom jobban jelenik meg manapság. De akkoriban énekelve beszéltünk, beszélve énekeltünk, és pont olyan értelemben, ahogyan itt a könyvben beszélek a hangokról. Tehát akkoriban az ember mindenki ösztönösen érezte, hogyha valamit ki akar fejezni, akkor azt milyen hanggal kell megtegye. Tehát ezt nyilván nem tudatosan tette, hanem az akkori az emberiséget vezető szellemiség hatására, akkor nem tudom, hogy formaszellem volt-e az a lény, aki azt az egy ősnyelvet adta. Manapság már ilyenek vannak, amit elmondtam. Hogy az ősnyelvnél így volt-e, azt nem tudom. De az biztos, hogy egy egységes nyelv volt, és mindenki tudta, hogyha egy A-t mond, a másik, vagy egy B-t mond, vagy egy olyan szót, hogy U, G, R van benne, akkor az mindenki ugyanazt értette volna az egész világon alatta, mert ezeknek a hangoknak a jelentésével ők tisztában voltak, legalábbis ösztönösen. Tudták, érezték, hogy mi mit jelent. Mit kell kifejezniük, amikor, hogy hogyan kell kifejezniük az érzéseiket, hogyha teljesen a valósághoz hülyen akarnak ragaszkodni. Tehát mi most már a szavainkkal nem feltétlenül ragaszkodunk a valósághoz. Akkoriban viszont teljes egészében az ő belső valóságok, illetve a külső valóságnak a hangokban való leképződése jelent meg a szavakban, illetve abban, amit akkoriban beszéltek. Erről az ösnyelvről egyébként szintén idéznék egy-kettőt. Ezt az egyiket az Atasa Krónikából című könyvből, a másikat pedig az emberiség szellemi vezetése, vagy valamilyen címe van, Géa 11 vagy Géa 15. Tehát azt mondja, hogy Atlantis idején létezett egyfajta emberi ősnyelv, az egész földön hasonló beszéd, ami akkoriban sokkal inkább az ember belső világából fakadt, mint ma. Ez már a következőkből is érthető. Atlantis idején minden külső hatást úgy fogadtak be az emberek, hogy amikor egy hangzóval akart a lelkük valamilyen külső dolgot kifejezni, mással hangzó kellett hozzá. Ami kint a térben volt, arra ösztönözte őket, hogy mással hangzókkal utánozzák. Érezték, és mással hangzókkal utánozták, hogy fúj a szél, zúg a hullám, védelmet nyújt a ház. Azt azonban, amit belső fájdalomnak, vagy örömnek éltek meg, vagy amit más valaki érezhetett, magánhangzókkal utánozták. Tehát az ősnyelv az olyan volt, hogy ez egy teljesen objektíve fejezte ki a valóságot. Akkoriban még ugye nem nagyon volt emberi gondolkodás. Aztán van egy másik idézet, ami az ősnyelvnek egy nagyon érdekes sajátosságára mutat rá, és ami a jövőben megint csak jelentősége lesz ennek, hogyha ez tükröződik a fejlődésben. Tehát az ember szavának nem csak jelentése, hanem ereje is volt, tehát az ősnyelvben. A szó ugyanolyan erőt hívott életre, mint maga a tárgy, amelyet megjelölt. Ezen alapult, hogy a szavaknak ebben az időkben gyógyító ereje volt, hogy elő tudták segíteni a növények növekedését, meg tudták fékezni a dühöngő állatot, és több ehhez hasonló hatást tudtak elérni. Hát ma ugye nem ilyen a szavunk, tehát nem nagyon tudunk növényeket növeszteni vele, meg állatokat sem tudunk szelídíteni, de azért Rudolf Steiner utalt valamire, ami ezzel kapcsolatos és nagyon érdekes. De először is még azért szeretném akkor valamelyest, hogy kicsit közelebb hozni az egészet, csak egy néhány példát mondanék, hogy mit is, miről is, aki nem olvasta a könyvemet, még az tudjon valamit ezekről a hangokról, meg szavak jelentéséről. Tehát például van az A hang. Az A hangra azt mondja Rudolf Steiner, hogy ez a rácsodálkozás, csodálkozás hangja. Tehát azt fejezi, azt jelenti maga az A hang, hogyha benne van egy szóban. Akkor, amikor az ősnyelv volt, akkor ha át mondtak, akkor mindig a csodálkozás érzését is fejezték ki azzal a szóval. Manapság ugye már nagyon sok olyan szavon van, ami van á, de nem érezzük, hogy miért kellene bele az á, és nem is azért van már benne az á, mert az csodálkozással lett volna benne kapcsolatos. Nagyon sok hangváltozás is történt időközben, illetve van a nyelvkeletkezésnek egy olyan módozata is, egy későbbi, amikor nem ilyen hangok alapján történt már a szókeletkezés, hanem akkor, amikor az emberek már nem nagyon érezték a hangokat, akkor a meglévő szó elemekből építkeztek, de akkor is abban is van egy megfelelő bölcsesség, amit mindig a nyelvszellem táplált az emberek nyelvében. Tehát a rácsodálkozás az például teljes egészében benne van abban, hogy ha azt mondom, hogy ámul. Tehát pont az á hanggal kezdődik ez a szavunk, hogy ami csodálkozik, azt jelenti, és pont az á hangnak a jelentését is tartalmazza. Tehát vannak nagyon sok olyan, tehát van nagyon sok olyan magyar szavunk, amelyek kezdő hangja azt jelenti, vagy legalábbis részben azt jelenti, amit maga a szó is jelent. Mondok ezért majd néhány példát, amiben csak részlegesen lehet, vagy áttételesen lehet ezt mondani, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy vannak szavak, amelyek úgy tűnik, mintha abból a hangból, vagy egy-két más, egy-két szót alkotó hangból kölcsönöznék magát az egész szónak a jelentését. Tehát van ugye az ámul, de amikor azt mondom, hogy látok, akkor is egyfajta kiáradok. Ugye az á hangnak az euritmiazálás az valahogy így néz ki. Tehát amikor kiáradok, amikor nagyon szimpatikus nekem valami, akkor az át érzem, és akkor átölelném az egész világot. Á, tehát az á, tágulok, áradok, látok, vágyok valamire. Ezekben a szavakban mind benne van ez a kiáradás, ez a rácsodálkozás a világra. Aztán van egy olyan hangunk, amilyenek éppen az ellentéte, ez pedig inkább az teljesen az antipátiára alkalmas, hogy azt fejezzük ki vele. Ugye ez az ú hang, ugye nagyon sok olyan, ez talán a legkifejezőbb a magyarban, hogy az ú hanggal például nagyon sok olyan szót tudunk mondani, amiben ez az antipátia jelenik meg. Tehát azt mondjuk, hogy fúj, rúd, uno, undorító, hú de csúf, tudar, pusztuló dolgokat, meg ilyeneket látunk. Tehát ezekben mindben megjelenik ez a visszahúzódás. Tehát ez az úrnak ez a jelentése, hogy visszahúzódom. Tehát az vagy például vegyünk egy másra hangzott. A B-ben is nagyon sok olyan szavunk van, a B-vel, hogy nagyon sok olyan szavunk van, amelyek szintén a B hangnak a jelentését tartalmazza. Például, amikor azt mondjuk, hogy baba. Ugye a babát szeretjük átölelni. És amikor baba, ugye így valahogy így euritmiázunk, BD. Amikor átöleljük a babát. De egyébként a B az ugye azt jelenti, hogy burkolás, vagy szilárd burkolás, vagy egy határozott határok meghúzása. És amikor azt mondjuk, hogy bőröm van, ez éppen egy, pont egy B. Tulajdonképpen egy B vesz minket körül a bőrben, ez burkol. Vagy például ott vannak a toldalékjaink, hogy ban, ben, ba, be. Amikor azt mondjuk, hogy a házban vagy könyvben, akkor pont arról beszélünk, hogy valami van körbevéve, és ez a B betű jelentése adja a banba, illetve a benbe ezeket a toldaléknak a jelentését. És van egy pár ilyen toldalék, amivel ami szintén ilyen hangok alapján megmagyarázható. Nem teljesen, tehát az N betűt az kevésbé lehet így megmagyarázni, de a B-t azt mindenképpen felismerhetjük, amikor beszélünk a B-vel például. Tehát az ősnyelvnek, tehát ez alapján már úgy nagyjából lehet egy képet alkotni arról, hogy az ősnyelvben valahogy így keletkeztek a szavak. És nem csak egy-egy hang alapján, hogy az ámúlban csak az áról beszéltem most, vagy a bőrni is csak a B betűről, hanem ott minden hang egymás után. És akkor, amikor kimondtak egy szót, akkor valójában teljesen stimmelt azzal a valósággal, amit kifejeztek. És erről most csak azért beszéltem mindjárt az elején, és ugye a fejlődést is azért érintettem, mert Rudolf Steiner beszél arról, hogy a szellemtudományt ugye a jelenlegi kultúrkorszakban úgy kell az emberekhez közvetíteni, hogy gondolatok útján, jó, lehet szavakkal, de mégis a szavakban a gondolatokat adjuk át csak. Ugyanakkor ez a jövőben meg fog változni. Tehát a szellemtudománynak nem ez lesz az átadási módja, vagy nem így lehet csak a tovább jutni a szellemi világok felé, hanem lesz ennek egy sokkal érdekesebb, és ma még talán egy kicsit nehezen elképzelhető módja is. Ugye azt mondja, hogy a hatodik kultúrkorszakban jön majd a Maitreya Buddha. És Maitreya Buddha, hát úgy is nevező, hogy ő lesz a jóhozója, de úgy azt is mondja róla, hogy ő lényegében a szó mágiájával fog már rendelkezni. És azt mondja az egyik előadásában, hogy egy kicsit idézzek ebből is. Hát ez azt hiszem az ezoterikus kereszténységről szól, a Dia 130. Hogy ma a gégefő által létrehozott szóval, fogalmakban és képzetekben a gondolkodás útján lehet a célt érthetővé tenni és jó értelemben hatni a lelkekre. Esztétikai és morális ideálokért lelkesíteni, átszellemülté tenni őket. A mai szavakból álló beszédet azonban a következő korokban az ösztönzés hatalmasabb impulzusai fogják felváltani, mint ami ma a beszéd által lehetséges. Akkor olyan erő lesz magában a szóban, amely képes lesz érzelmeket átvinni egyik lélekből a másikba. A mesterből a tanítványba, a bodhiszattvából mindenkibe, aki nem fordul el tőle. Ez tehát azt jelenti, itt egy Maitreya Buddháról beszél, hogy morális erőt lesz Maitreya Buddha szavaiban, tehát ő nem csak gondolatokat fog átadni majd a tanítványainak, meg akik hallgatják, követik őt, hanem ő már képes lesz érzelmeket is átadni. Tehát nem csak eszmecsere lesz, hanem érzelemcsere is, hogy így mondjam. Érzelmeket képes felkelteni. Hogy ez hogyan fog beilleszkedni abba a fő irányvonalba, hogy az embernek szabaddá kell válnia, azt pontosan nem tudom, de biztos, hogy megmarad a szabadságunk, és mégis képes leszünk morális érzéseket magunkba venni, pusztán azáltal, hogy figyelünk a Maitreya Buddhára. De valószínűleg nyilván utána erre már az emberiség nagyobb része is egyre inkább képes lesz. Hiszen tudjuk, hogy az előző Buddha, Gautama Buddha ugye az együttérzés tanát adta az emberiségbe, tehát ő plantálta bele a szeretet, az együttérzés tanát az emberiségbe, és azóta van, vagy tudunk erről igazán jó fogalmakat alkotni, hogy miről is kell nekünk törekednünk ebben a fejlődési pályán, amíg a Maitreya Buddha el nem jön. Ugye a szellemtudomány is ebbe illeszkedik bele, tehát a Buddha tanait is gondolatilag fogjuk fel, igazából azok a meditációk is ilyen gondolati jellegűek, nem ilyen mágikusan ható dolgok, Ugye aztán 600 évvel Gautama Buddha után itt volt Krisztus, ő meg is valósította azt a szeretetet, amiről Buddha tanított. De aztán ugye jön a Mártya Buddha, majd 5000 évvel az előző Buddha után, és az a 6. kultúrkorszakban, az orosz vagy szláv kultúrkorszakban lesz, akkor ő képes lesz tanítványaiba olyan morális, esztétikai érzéseket, valami érzésmozdulatokat belevinni, amitől valószínűleg ettől még nyilván szabadok maradnak, de mégis képes lesz ilyen dolgokra. Tehát történnek majd ezzel kapcsolatos változások még, amik itt ugye a beszédünket illetik. És ugye, ahogy Buddhánál, a Gautama Buddhánál is az volt, hogy először csak ő volt arra képes, hogy ezt az együttérzést tanát felfogja. Ma már mindenki képes azon a 8 rétű ösvényen haladni, amit ő is megadott. És ugyanígy a Mártya Buddhának is lesz egy tanítása, amit majd biztos, hogy mindenki tud majd követni, aki akar. És ugye nekünk ez azért érdekes, mert a magyar nyelvben van valamiféle ős erő még jelenleg is. Ugye erről beszél is Rudolf Steiner, amiről ugye az előbb is beszéltem, hogy az ős nyelv ugye milyen volt, hogy azzal még lehetett növényeket növeszteni, állatokat szelídíteni. És azt mondja a magyar nyelvről, az euritmia előadásán, ahol a hangeuritmiáról volt szó, hogy de amikor halljuk a magyar nyelvet, mégis egyfajta vadászokhoz, vadászathoz illő dolgot hallanak benne. Ebben ugye nincs semmi rossz, az egész emberiség általában a földművelés, a vadászat és a pásztorkodás elemeiből indult el. Csak éppen olyas valamiben, mint a magyar nyelv, még egyfajta őserőjével. Amúgy pedig a magyar nyelv géniusza vadász. Tőlem akár még vadásznőt, Dianát is mondhatnának. Csak vegyék figyelembe közben, hogy az istenek a nemiséggel szűkebb értelemben vannak felvázva. Tehát itt ezt most csak azért két dolog miatt olvastam el, de most egyelőre inkább csak erre az őserőre kell fókuszálnunk. Hogy miként volt az ős nyelvben is egyfajta őserő, ez valamiképpen még most a magyar nyelvben is megvan, jobban, mint más nyelvekben. Más előadásokban azt említette, hogy a finn nyelvben van ilyen őserő. Ebben az előadásban itt azt mondja, hogy a magyarban. Tehát van egy-két nyelv, amiben ez az őserő még fellelhető. Ezt persze nem egészen úgy kell érteni, hogy mi tudunk növényeket növeszteni, meg állatokat szelídíteni a nyelvünkkel most, hanem ezt inkább ilyen valahogy úgy kell meg, hogy álszerűen ez még tartalmaz valamit abból az ősnyelvi dolgból, ami akkoriban volt jellemző. Azt azért tudni kell tehát, hogy a magyart nem lehet ősnyelvnek nevezni. Mert vannak azért olyan, hát én egy kicsit csúnya szóval úgy nevezném őket, hogy magyarkodó irányzatok, amelyek mindent a magyar nyelvre akarnak visszavezetni, ami egy kicsit túlzás. Ez egyfajta ilyen nemzeti egoizmus, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy mivel hogy ők magyarok, hát akkor nyilván a magyar az minden, a magyar nyelvben minden benne van. De hát ez nyilván nincs így. Minden nyelvnek megvan a maga értéke. A magyar nyelvnek például pont az az egyik értéke, hogy ez az őserő nyilvánul meg még benne valamennyire. És ez megjelenik ugye a hangjelentések, illetve szójelentések rokonságában nagyon sok szónál. Egyébként ez a téma azért képlékeny, vagy egy kicsit sikamlós, mert ugye nagyon sok olyan szavunk van, amelyeknél viszont nem lehet ezt felfedezni. Tehát akár, hogyha valaki nagyon kritikus akar lenni, hát akkor azt mondja, hogy hát vannak olyan szavak nagyon sok, és tudna rengeteget felsorolni most nekem, aminél tudjuk, hogy ez a hang ezt jelenti, az a hang azt jelenti, de mégsem stimmel a szójelentéssel egyáltalán semmi. Tehát ez igazából nem cáfolja azt, amit Rudolf Steiner elmondott a hangjelentésekről, és az sem, hogy az ősnyelven ez még teljes egészében megvolt, és az sem, hogy ma még a magyar nyelven miért ne lehetne meg nagyon sok olyan szóban ez a kapcsolat a hangok és a szavak jelentése között. Mindenesetre én úgy érzem, hogy a magyar nyelv, ha nem is a legtöbb ilyen szót tartalmazza manapság, mert nem tudom, hogy az összes többi nyelvet nem ismerem, a szanszkrit is biztos, hogy még nagyon értékes ilyen szempontból. Steiner beszélt ugye a finnről, a finnt meg a magyart ugye szokták rokon nyelvnek nevezni, talán nem is alaptalanul. Valami rokonság biztos van, legalábbis ebben az ősiség tekintetében. Tehát ezek a nyelvek valamiképpen többet megőriztek abból az ősnyelvi régi állapotokból. Ezekben a nyelvekben is nagyon sok minden változott időközben természetesen, de mégis valahogy több mindent őriznek abból az időből. Ez így a könyvem kapcsán rengeteg példát hozok, abban nagyon sok ilyen dolgot szerintem el lehet fogadni ez alapján. Tehát viszonylag kevés változás történt, és hát ez bizonyos magyar nyelvemlékek kapcsán fel is, vagy igazolható is, tehát azt mondják a nyelvészek, hogy ha elővesznek egy német vagy angol nyelvemléket, hát már nem tudják értelmezni, nem tudják elolvasni. A magyar nyelvemlékeket meg ugyanabból a korból simán el tudják. Tehát a magyar nyelv ebben az időszakban is kevesebbet változott. Persze a nyelvekben mindig vannak hangváltozások, szóváltozások, jelentésváltozások is. Biztos, hogy a magyarban is többször történt. Tehát van egyfajta, Steiner is beszél arról, hogy például a B és a V között is vannak hangváltozások, és akár többször is történhetett ez a történelem során. Tehát ezért is van az, hogy manapság már ezeket a hang és szó kapcsolati dolgokat nem biztos, hogy fel lehet fedezni. Bár egyébként a B és a V az valamiképpen rokon hang, olyan tekintetben, hogy az egyik egy szilárd burkot jelent, a V pedig valamiképpen ilyen határozatlanabb burkot, tehát ami egy változó környezetként itt van, körülöttünk változik. Ez jelenik meg valamiképpen a V-ben, és tulajdonképpen ez a levegő vesz körül minket. Tehát ebben a levegő szóban is valószínűleg még azért van benne ez a V betű, hogy ez valamiképpen a nyelvszellem ösztönös rétegeinket érinti meg ezekkel a szavakkal, amikor még mi ugye nem tudjuk tudatosan megérezni, átérezni, hogy tényleg ezt jelenti. Ugye elhisszük, hogy Steiner, ha látta, akkor biztos úgy van, de nagyon nehéz tényleg hogy megérezni tényleg az egyes hangokban, hogy tényleg ezt jelenti. Bár szerintem a B-nél, az A-nál, U-nál ezeket azért, ha az ember jobban elmélyed, akkor szerintem egész könnyen meg lehet érezni. És még ugye azt is szeretném elmondani, hogy hát ugye miért mondhatta Steiner azt, hogy vadász? Hogy a magyar nyelv szellem az egy vadász. Ugye aki vadászik, az ugye olyan kint van a természetben, a fizikai világban, és ott tevékeny. Hát én azt gondolom, hogy a magyar nyelvszellem pont úgy igyekezett a magyar embereket vezetni a nyelven keresztül, hogy legyetek rátermettek a fizikai világba, a fizikai természetbe. Legyen. Steiner azt mondja, hogy de a harmadik szó után szinte úgy érzi, hogy már lőni kellene valamit, mert tényleg. Nyilván ezt manapság már nem annyira érezzük, mert nem élünk innen a természetben, de amikor nem olyan jövevény szavakat használunk, hanem tényleg az ősibb magyar szavainkat, akkor azt mondja, hogy ezt így lehet érezni. Ezt én így nem érzem egyébként, de igyekszem, hát hogyha egyszer sikerül. Ugye nem nagyon élek sem a természetben annyit. De ez egyébként azért érdekes, mert Vagy hogyha beszélünk például a T-hangról, ami ugye pont a természettel, a tárgyi világgal kapcsolatos, abban azért felfedezhető valami ebből. Igen, hát igen. Jó, azt egy dolgot nem mondtam, amit akartam még korábban, de jó, azt még esetleg elmondom. Tehát a magyar nyelvnek, tehát ez lehet valamiképpen a szerepe, hogy egy kicsit az magyar embereket sarkalja a fizikai tevékenykedésre. Ugyanakkor ugye az antropozófiából tudjuk, hogy a szellemi úton Steiner azt mondta, hogy a mai korban a német nyelv az igazán alkalmas. Tehát a szellemi úton valószínűleg tényleg a német az alkalmas. Ugyanakkor persze nyilván vannak magyar szavaink is, amik szerintem nagyon alkalmasnak tűnnek, de lehet, hogy tényleg igaza van Steinernek, és a német nyelvet kellene tényleg alapul venni, hogyha a szellemi törekvésre akarjuk adni a fejünket. Egyébként vannak ugye Steinernek bizonyos meditációi, azokat is lehetőleg úgy kell lefordítani magyarra, hogy Steiner ezeket nem úgy adta, hogy csak a gondolati tartalmat kell figyelni, hanem a szavak, az egyes hangokat is. Tehát az I-ben van valamiféle törekvés fölfele, tehát a szellemi törekvés, és az A-ban meg valami odaadás. Tehát amikor ezeket a német szavakat így belerakta ezekbe a meditációba, mantrákba, akkor ezeknek biztos, hogy van szerepe. Tehát ha lefordítja valaki egy másik nyelvre, akkor már ugye egészen más hangokkal tudja csak ezt lefordítani. És lehet, hogy törekedni kell arra is, hogy tényleg még a hangok is témeljenek nagyjából, legalábbis amennyire lehet. És hát most akkor ugye szeretnék néhány hangra még kitérni, ami úgy ilyen érdekesebb lehet, illetve ami talán könnyebben belátható. Ugye Rudolf Steiner azt mondja, hogy a T-hang az egy erőteljes lefelé sugárzást jelent. Hát, hogy valahogy így így kell elritmizálni, tehát hogy t. És ugye itt érünk a természet, a tárgyi dolgok világában, tetőtől talpig, talpunk is, meg a tetőnk is itt van, és a tér világában tele van mindenféle tárgy, és ezek vesznek itt minket körül, és érezhető, hogyha ezeket a hogy ilyen természet, vagy teremt, vagy test, ebben érezhető, hogy itt a T azért van benne, hogy az ember valamiképpen érezze azt, hogy itt egy teremtett világ, hogy itt teremtett dolgok vannak. Nyilván a nyelvszellem minden nyelvnél egy kicsit más szóval fejezi ki az egyes fogalmakat, dolgokat, tárgyakat, érzelmeket, stb. Ez az adott nyelvszellemnek a bölcsességéhez van igazodva. De a magyar nyelv az egy ilyen, hogy a tét azt mindenképpen a teremtett dolgokra akarja használni. Ugyanakkor érdekes, hogyha megnézzük például a lélek vagy a szellem szavunk a testtel szemben, ugye nem tartalmaz egyetlen tét sem, ellenben tartalmaz két elt, illetve egy hangsúlyos elt, vagy amit két ellen jelölünk a szellemben. És ugye az elről meg azt mondja Rudolf Steiner, hogy ez egy formálás, az anyagot legyőző valami formálást jelent, alakítás, formál. És a lélekről, szellemről mi pont ezt tudjuk, hogy a testi dolgokat meghatározza. Tehát valamiképpen igazolást is nyer a magyar nyelven keresztül az, amit az antropozófiában e tekintetben tanulunk, hogy a lélek és a szellemtől függ a testi állapotunk, meg egyébként a tudatunk is sok tekintetben. Egyébként pedig nagyon érdekes, hogy van például négy szavunk, amivel le tudjuk írni ugye nagyjából az egész létünket. Ugye van a lét, ez, aztán van az élet, aztán van a lélek, meg a szellem. Tehát ezzel az a léttel leírjuk mondjuk azt, ami teremtett, ezért van a T benne. Meg az életben is azért van a T, mert az viszonylag még ugye meg van teremtve, de a már lélek az már valami magasabb szintű. Ott már nem az a hangsúlyos, hogy az valami teremtett dolog, nyilván a szellem által az is teremtett, de ott az a formáló, az a testet formáló, az életet, meg a létet, a fizikai létet terem, formálja. Tehát itt ott nem a teremtettség, a lefelé sugárzás a lényeg, hanem hogy képes az anyagot meggyúrni, alakítani, stb. Hát ilyet írtam a könyvemben, hogy ami van, az már tézik, tehát tébetűzik, téhangozik, azaz létezik, mint élettelen, élet, tudat és öntudat. Tehát a beszél a nyelvszellem is tulajdonképpen a szellemről, illetve a lélek dolgairól is egyfajta teremtett dologként, és olyankor nagyon sokszor a tét használja. Például olvasat. Tehát az már kész, meg van teremtve. De az olvasásnál még nincs megteremtve, ott még csak folyamat van. Vagy gondolkodás, gondolat. Érzés, érzet. Tehát érdekes, és ez nagyon, nekem nagyon tetszik, hogy ugye a réshangok, amelyek ugye az végtelenségig tudnám mondani, ha lenne szusz. De a tét nem tudom, azt csak nyomatékosítani tudom, hogy cs. Tehát ami lezár, ami azt a zárhanggal fejezzük ki, és ez jelenik meg ugye itt ebben a folyamatban is, hogy gondolkodás, akarás, és hát a tett lenne itt a jó, mert az akaratot szoktuk még mondani, de az érzés, érzet, vagy értés és gondolat, tehát az S hang az mindenképpen valami folyamatosságra utal, ami úgy elmegy. A T-vel pedig valami olyat fejezünk ki, ami úgy kész, meg van teremtve, létrejött. Egyébként nagyon érdekes, hogy például, ha ilyen szempontból vizsgáljuk néhány fontos szavunkat, például az Isten szót, abban ugye szerepel is ez a T, a teremtés, sem összefüggő hang. Ugyanakkor I betűvel kezdődik. Ami ugye Rudolf Steiner azt mondja erről, hogy az I az ugye az önállítás legerősebben, ezzel állítjuk, hogy én állítom magam ide. De ez valamiképpen egy törekvés felfelé, valami olyasmi, amivel az Isten felé is törekedni lehet. Ezért szerepel ebben az I betűben és az elején mindjárt. Az Isten szót persze én más módon is magyarázom a könyvemben, az már nem így a hangok alapján történik, hanem az már a későbbi nyelv keletkezéshez kapcsolódik. Nem biztos, hogy úgy van, ahogy mondom, az utolsó fejezetben, de az talán mégis, majd később még beszélek erről, ha lesz idő, egy kicsi igen. Vagy például nézzük a K hang jelentését, ugye a K jelentéséről azt írtam a könyvemben, hát nyilván Rudolf Steiner nyomán, de azért igyekeztem mindig szabadon igazítva a fogalmazásaimat a magyar nyelvhez szabni. És amikor ezt mondom, akkor figyeljetek a K-ra, figyeljenek. Határokat, kereteket kiszabó, akadályokat legyőző, okozó, határozottan tevékeny, tetrekész és megvalósító. Tehát a K az most nem biztos, hogy ezt jól fogom euritmizálni, vagy hasonló. Tehát az valami ilyesmi, valami ilyesmi. Tehát hogyha megnézem, ez a pont olyan, mint a K is egyébként így oldalról. A kapálás során pont így kapálok. vagy a késsel is így vágunk ketté, vagy amikor a kettő szavunkban is azért van ez a K, mert az határokat szab, ketté vág. Tehát ez őrzi még mindig így az ősnyelvi sajátosságokat a K-hang is nagyon sok szavunkban. Van például az F hang, az is egy nagyon sokáig nem tudtam, hogy hogyan magyarázzam, vagy hogy ez a magyarban hogyan jelenik meg. Akkor 2001 szilveszterén még fogalmam nem volt, hogy most akkor ez milyen szavak jöhetnének ide. Azóta már rájöttem sok mindenre. Hát ugye az F-ről azt mondja Rudolf Steiner, hogy ez azt jelenti, hogy egy figyelemfelhívó hang. Hogy tud, hogy tudom. Figyelj. Fülej. És amikor felelek, akkor tud, hogy tudom. Tehát nagyon sok minden van még a könyvemben, itt most csak néhány dolgot említek ezzel kapcsolatban. Vagy például nézzük az M hangot. Az M az valami ilyen, tehát ilyen összhangba kerülés, hozzáidomulás, alkalmazkodás. Tehát nem véletlenül, hogy a magyarban a vonatkozó név másoknál, hogy ami, amely. Ez pont ilyen vonatkozásokhoz van használva, mert az M az pont ezt jelenti, hogy valamilyen viszonyom van ehhez vagy ahhoz, valamihez, ugye. Ez például a könyvemből, illetve hát már azóta egy kicsit átformáltam, idézem. És itt is az M hangra figyeljetek, és minden szóban, amiben szerepel M, ott tulajdonképpen az M hangnak a jelentése is valamiképpen bele van épülve szerintem a szavakba. A gyermek a mama mellkasára simulva fekhet, és melleiből, emlőiből de finomat vehet magához, miközben elmélyül, megértésen alapulva összhangba kerül egymással való intim kapcsolatuk. Tehát ezek a szavak, amiket most itt ebben a mondatban elmondtam, és emmet tartalmaz, ebben mindben valamiképpen benne van szerintem az emnek a jelentése. A ilyen spirituális tekintetben érdekes szó például az aum, ugye a keleti tanokból még most is használják, bár inkább most már omnak mondják. Ugye Steiner is beszél erről az aumról. Ő azt mondja például, hogy az ős Indiában igen nagy jelentősége volt ennek az aumnak, és az au, tehát tulajdonképpen az au hang volt eredetileg, de ezt lehet, hogy már aunak mondják inkább. Tehát az au hang és az M hang segítségével hatoltak értő módon a lét mélyebb, azaz magasabb érzékfeletti szféráiba a szanszkrit aumot mantrázva. Lényegében azt is mondja, hogy ők lényegében oda jutottak el ezzel az aum mantrázással, amit a kereszténységben Szent Háromságnak neveznek. És milyen érdekes, ugye beszéltem arról, hogy az aum az később aum változott, aztán már inkább omnak mondják, de érdekes, hogy a három szavunk van, a három, akár lehetne három is, akár lehetne így is mondani, de ez valamiképp, egyébként a számokról is van a szó a könyvemben, és ott is nagyon érdekes dolgok fedezhetők fel ezzel kapcsolatban. Az egynél még valamiképpen az égre utalás is jelenik meg, aztán a kettőnél ugye a kálnak a kettévágó hatása jelenik meg, aztán a háromnál a híd, amivel ismét visszatalálhatunk az egységet, de már hármasságban, ahogy a kereszténységben is, ugye Atya, Fiú, Szent Szellem. És aztán utána jön a négy, ami már nem egy, hanem négy, hanem ez már egy másik szintje az egynek talán, és utána van az 5-6-7, ezekre én már pedig már annyira nem tudok olyan érdekes dolgokat mondani, inkább csak találgatni, de azért még erről is jöttem a könyvemben. És ugye a legutolsó fejezet az nagyon érdekes, talán érdekesebb az emberek többsége számára, ha ilyen szóelemeket vizsgálgatunk, mint hogy egyes hangokat. Bár szerintem ez is nagyon sok ilyen aha élményt ad, hogy tényleg, milyen érdekes, hogy ilyenek vannak. De a könyv utolsó fejezete az ugye azon a nyelvkeletkezési módot mutatja be, hogy hogyan épülnek be bizonyos szavak, esetleg más szavakba. És különösen érdekes felfigyelésem volt, ez már nem is tudom, 10-15 éve fedeztem fel, akkor írtam is egy cikket erről, hogy a magyarban és még néhány nyelvben a fény szó tartalmazza az én jelentési szót. Tehát a fényben benne van az én. A lichtben, a németben benne van az ich jelentésű én. Az én jelentésű ich szó. Amit ugye fényt jelent. Vagy a light angolban, ott is az áj, az ott van a középen, a fényben. A lengyelben is benne van ugyanez. Nagyon érdekes, hogy itt Európában, pedig mi ugye nem vagyunk indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó, mégis a magyarban is benne van. Ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, hogy éppen a mai korszakban ezek a nyelvek tartalmaznak valami olyat, amit szerintem a szellemi utunkon mi tudunk használni. Illetve lehet, hogy azáltal, hogy ezekben a nyelvekben benne van az énben, a fényben az én, valamiképpen ez egyfajta ilyen ösztönös ráhatása az emberekre a nyelvszellemtől, tehát hogy közeledjetek a szellemi fényhez, tehát hogyha a fényhez közeledtek, akkor az én fejlesztitek. Egyébként pedig nagyon érdekes, hogy a magyarban, hogyha így vizsgáljuk, tehát nem hangok szerint, hanem azt nézzük, hogy hol van ilyen én elrejtve. Hát ugye nagyon sok szavunkban van, például ott van az Isten szavunk, igaz, hogy ott nem én van a végén, hanem Isten, de az valamiképpen mégis csak érdekes, és ugyanakkor, ha így vizsgáljuk, nem hangok alapján, akkor az Ist az ugye a csillagjelentésű est, er, astra, est, astra, ist, ist, ez jelenik meg benne, tehát az Isten az magyarban csillagé. Az valójában ilyen szóelemek alapján, képszerű átélés alapján valószínűleg az ősi magyarokban csillagénként élt az Isten. Isten azt jelenti csillagén. És valójában a menny szavunkban is benne van ez az en. Tehát a menny tele van isteni énekkel. Ugye minden mögött ott van az én, minden. Lehet, hogy ezek már belemagyarázások, de nem biztos egyébként. Tehát a nyelvi bölcsességet nem biztos, hogy átlátjuk teljesen. Aztán ott van nagyon sok erény. Ebben is benne van az én, és valójában az erényhez kell is az én, tehát amiben nincs benne az én, az nekem nem is kell az erény. Tehát nekem csak olyan erény kell, amit én birtoklok. Igen. Vagy például lehet azt is, az is nagyon érdekes, hogy a magyar nyelvben a világszavunk is világos. Tehát abból képezzük a világos szót. Tehát a világ az nekünk világos, fényes. Mint ahogy én fényben élek, hiszen a fény szóban benne van az én. Vagy például nappal mi van? Hát nappal, a nappal vagyok, a nap. Nappal. Napközben a nappal vagyok. Itt süt rám, tehát itt vagyok a nappal. Tehát valamiképpen egy olyan nyelv szellemünk van, aki most is a fénybe akar minket vezetni, a nap szerint akar vezetni minket. Tehát nem vagyunk egy elveszett nép, az biztos, nyelvünket tekintve sem. Hát nagyjából valami ilyesmit akartam elmondani. Ha van esetleg valami kérdés, akkor válaszolok, vagy ha tudok, ha nem, akkor...
Feri, az mit szólsz, hogy attól a németeknél a legközelítő, hogy így tehát baj, az én, tehát nálunk meg minden fontos tulajdon.
Igen, van egy fejezet, ami erről szól a könyvemben. Igen, nyilván az ént úgy lehet igazán jól átélni, ahogy az is benne vagyunk az íjben. Viszont azt is lehet látni, hogy az éjben, az éjjel legjobban így ilyen tekintetben én érzek valamit, tehát én valami érzek, tehát még jó, így is lehet tudni, hogy itt én vagyok, de így is én vagyok, csak nem egészen még nem tudok teljesen felegyenesedni talán, vagy nem is tudom, hogy mondjam. De ez ugyanakkor a szláv nyelveknél még ával mondják, hogy já, például az oroszban is. Én azt gondolom, hogy e tekintetben lehet, hogy mi is még meg fogjuk változtatni. Például ugye Steiner is beszélt arról, hogy abból csak íjnek mondják, hosszú ível. Nem mondják, hogy is, hanem csak í. Az az igazi én. És lehet, hogy a magyarban is egyébként meg fog még ez még változni az idők során. Tehát lehet, hogy íny lesz. Íny. Nem én, hanem íny. Attól függ, hogy ez nyilván attól is függ, hogy az adott nyelvszellemtől is függ, de azt is, hogy attól is függ, hogy az egyes embereknél mit lát helyesnek a nyelvszellem a leginkább, hogy hogyan kellene ezt a népet úgy vezetni, hogy az megfeleljen mindig az adott kornak is. És lehet, hogy ide inkább olyanok inkarnálódnak, akik inkább érezni akarják ezt meg azt, és nem így törekedni, mint a németek.
Szabad ez valamit mondani, hogy az euritmiában, tehát hogy ez az íj, tehát azt mondja a Steiner, hogy minden egyes kereszt, minden egyes találkozás az egy én érzet, én pont. És az az íj az azt fejezi ki, hogy itt vagyok én, és ott a világ. És azt mondja, hogy a közepet megtalálni csak akkor tudjuk, hogyha a két oldalt ismerjük. Igaz, az íjben is van ez a kiegyenlítődés, de az íjben épp úgy. Megtalálható ez, és tehát a tapsjátékok is azért nagyon fontosak, hogy egy én találkozás van. Tehát amikor összeérintjük a két kezünket, akkor az egy én kifejeződés. Tehát úgy az éhez.
Azért ott van, hogy itt.
Tehát és ez nagyon-nagyon fontos, hogy érezzük ezt a minden egyes kereszt, pont az egy én lépés, tehát így mondja, hogy egy én megélés. Igen,
jó, köszönöm. Ezzel kapcsolatban jutott még eszembe, hogy tulajdonképpen az ima szavunk is így betűvel kezdődik, például imádkozni is ível kezdünk Istenhez. Tehát van itt a magyar nyelvben is egy előteljes törekvés. De egyébként nagyon érdekes például az ámen szó. Az ámen ugye héber eredetű, és valami olyasmit jelent, hogy vallom, jól legyen. És ez az aum, ámen. Tehát itt is van valamiféle kapcsolódás, valamiféle rokonság. Nagyon sokszor szerintem nem arról van szó, hogy egyik nyelv átvett valamit a másikból, hanem egyszerűen a nyelvszellemek ugyanazt a dolgot akarták beleplántálni ebbe is, meg abba is. Tehát én azt gondolom, hogy ezek egymástól függetlenül több helyen létrejöhettek. És az ámenben valamiképpen az M-nek az a viszonyuló hangja is kellett, meg az áza. Legyen úgy, ahogy te akarod. Tehát ez mindenképpen ezért van benne. Egyébként ilyen M-hang, vagy a mantra szóban is benne van. Tehát ez az M már régóta kíséri így a szellemi törekvést a hangok tekintetében. Tehát Aum, Amen, imádkozom Istenivel, vagy meditálok, mantrázok. Ez valamiképpen egyfajta kapcsolódási lehetőség a magasabb világokkal.
És akkor ennek analógiájára például a mi, az felfoghatjuk úgy, hogy viszonyulunk, és az ebben a viszonyulásban
vagyunk? Igen, így van. Tulajdonképpen az M-nek az az egyik legkifejezőbb szava, hogy mi. Mert vagyok ugye én, aztán vagyok, vagy te, én, te, és ez az M hangot pont így neuritmizálják, hogy M, tehát mi? Tehát én, te, valahogy így. Mi vagyunk, és az M-ben benne vagyunk, hogy viszonyulunk egymáshoz, hogy mi idomulunk egymáshoz. És mi azért vagyunk mi, és ők meg azért ők, mert ők nem kapcsolódnak úgy, nem idomulnak, alkalmazkodnak hozzánk, amit mi alkotunk. Tehát amiben pont ez fejeződik ki. És amikor az egyes szám első személyben ugye azt mondjuk, hogy enyém, tehát emmel végződnek ezek a szavaink, ott is valamiképpen arról van szó, hogy hozzám kapcsolódó viszont fejezek ki, amikor viszont miénk, arról beszéljük, hogy miénk, vagy hogy mi akarunk valamit, akkor már ugye több emberre vonatkozóan érvényes ugyanez. Itt lehet, hogy egy kicsit nem tudok olyan jól elmagyarázni dolgokat, mint hogy a könyvben, mert a könyvben ugye nagyon sokszor átírtam, meg még pontosabban megfogalmaztam, de remélem, hogy azért érthető voltam.
Ehhez kapcsolódik, ugye mondtad, hogy ha van kérdés, tehát amit most mondanék, hogy azt mondani fogom, de úgy kell érteni, hogy az egy kérdés, mégpedig azért, hogy hogyan tudnánk összefogni ebben a úgynevezett, ugye úgy mondjuk, hogy magyar antropozófiai társaság, használjuk ezt a szót, hogy magyar, és hát jó páran, mondjuk én tagja vagyok régóta ennek a társaságnak, és itt a Magyar Antropozófiai Társaságon belül van egy feladatunk, azt föl kell ismerni, feladat, hát figyelem, van feladat, fúj, tehát, hogy nem úgy, szóval az ugyanis, hogy a magyar népszellem és a magyar nyelvszellem feladatait kellőképpen felismerjük, figyelmeztessük egymást, és ne fújoljuk. Úgy értve, hogy valahogy összhangba jussunk, hogy jutunk összhangba a nevünkkel, mely Magyar Antropozófiai Társaság, és a mi egymáshoz való mi nemű kapcsolatunkban. Azaz, azt a javaslatot tenném, vagy kérdezném inkább, hogy tudnánk úgy összehangolódni, összefogni, hogy egymás nevén rendelően történjen a téma kifejtés, vagy a belemenni, hogy nincs egy legjobb, hanem több jó lehet, és akkor, hogyha egymáshoz így tudunk viszonyulni, akkor ezt a magyar valamilyen minőséget itt meg tudjuk egy szociális konstrukcióba találni. A lényeg az, hogy fogjunk össze, és valamilyen olyan hordozó, segítő, kutató csoportot hozunk létre, amely egyébként nem kutat, mert az kommunizmus lenne, egyénileg lehet kutatni, de egymást tudjuk ösztönözni, segíteni, vagy ha kell bírálni, de ez nagyon fontos, hogy eljött az ideje annak itt a napon belül, hogy ezt hangsúlyosan képviseljük, legyen képviselve a társaságba, és hogy a magyar szellem költözön be, kimondott szóval, jó érzéssel, evidenciával itt ezekben a területeken. Hogy ezt hogy lehetne közösen folytatni?
Jó kérdés. Egyébként én azt gondolom, hogy először nyilván gondolati szinten kell eljutnunk arra, hogy belássa mindenki, vagy aki ide akar tartozni, hogy nem jó az, ha lenézzük ezt a dolgot, hiszen akkor a magasabb szellemeket, a forma szellemeket, arkangyalokat nézzük le. Tehát igazából mindennek megvan a maga helye itt ebben a csodálatosan felépülő világban. Ennyit pedig szerintem bárki el is tud fogadni itt a társaságban, úgyhogy már is kész a lehetőség szerintem.
Egy puszára meg.
Sorozat is
el. Igen, ez az a sorozat is azért van. Úgyhogy, ja, azt nem is felejtettem az elején mondani. Hát, ugye a Csanádi Jocónak köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk, mert én nem én szerveztem, hanem a Jocó, tehát ez mindenképpen ő hívott ebben az előadáshoz.
De nem egyedül, tehát csapatmunka volt, csak én voltam a követ.
Jó.
Nem egyedül vagyok itt. A Diana szó elhangzott, ugye a görög, ugye nem a római mitológiában a vadász istennője, a görög neve az Artemis, azért talán erre kéne egy pár szót, és te miért ezt fejezte ki?
Hát, hogy miért pont Diana mondott, és nem Artemis-t?
Ja, nem, hanem hogy mondott egy nevet, ahogy a nyelvszellem lesz.
Ez elmondta, hogy állandóan lőni kéne, vadászni kéne.
Igen.
De a harmadik szó után az ott.
Igen, hát majd erről te beszélj, hogyha akarsz. Én most... De egyébként nem tudom, hogy ez alatt azt kell érteni, hogy most maga a magyar nyelvszellem az az Artemis vagy Diana-e, vagy pedig csak egy hasonló, mint akit Diana-nak nevezünk. Tehát én ezt így nem vagyok benne biztos, hogy te szabad így ráfognunk, hogy akkor Artemis a mi nyelvszellemünk. De lehetséges, nem tudom.
Van egy érdekes dolog, hogy 1923 szilveszterén tudott benne egy Artemis előadást mondott, tehát volt a kép a karácsonyi alapító gyűlés idején tartott előadásaiban, egy nagyon hangsúlyos Artemis előadás, és ezt követően mintegy 33 évvel 1956 jött, és az 1956-hoz nagyon hangsúlyos szüleim elmondták, hogy valami, mintha egy szellemiség betöltötte volna így a magyarokon, mintha leszállt volna úgymond a szellem, valamelyik most, hogy a népszellem vagy a nyelvszellem az legyen más kérdés, de akkor is 33 év van az Artemis előadás, és 1956 után, amit követett egyébként 1989, amikor szintén egy valamilyen, mert itt a magyarok valamit átéltünk a leszállásból. Tehát még ez talán az antroposzófiát a figyelembe lehetne venni, hogyha vannak ilyen ritmusok.
Igen, bár már 23-ban nyilván sok előadás is volt, de ettől függetlenül lehet, hogy tényleg ezzel kell összekapcsolni.
Csak egy érdekes dolgot. A 70-es években, 70-77 között Olaszországban egy hónapot töltöttem ott. És hát elfelejtettem magyarul. Szóval már nem nagyon hallottam magyar beszédet. És jöttem haza a vonaton, és hallok egy olyan beszédet, egy nő beszélt hát eléggé csavolt lángva nyelve, szóval erőteljesen beszélt a folyosón, és olyan élményem volt, mint amikor egy ilyen forrásból a mennydörgés. A mennydörgés kibontakozik és teremt. Fantasztikus. És ezt csak kezdtem érteni. Tehát magyarul beszél. Nagyon érdekes dolog. Tehát a nyelvnek a muzsikája, vagy ez a teremtő erő, És azért ugye a magyarban az a jellegzetesség, hogy például nem olyan, mint a nyugati nyelvekben, hogy a szórend meghatározott. Itt a magyarban ez a fantasztikus dolog, hogy teljesen szabad a szórend. Itt nincs semmiféle lerögzített dolog, tehát ebben is ez a szabad, a teremtő kép lehetőségnek a jelenik meg. Tehát a nyelvnek ez a teremtő ereje, tehát azt nem mondtad még, de hát hogy tulajdonképpen a nyelvben egy teremtő erő van. Tehát az, amiről beszéltél, hogy a hangok, tehát én ezt úgy élem át, hogy az emberen, mint egy ilyen teremtményen, vagy egy hangszeren, a minden egyes hang, ezek az őshangok, minden egyes hang egy istenséget hordozott, és ez az istenség beleáradt az emberbe, és rajta keresztül hangzott. Tehát tulajdonképpen az isteni lény, mikor egy ember ezekben az ősi időkben egy hangot kiadott, akkor az isteni lény hangzott rajta keresztül, használta az emberi beszédszervet. Szóval így van ezekkel az ősnyelvekkel, és ebből és az embernek az az élménye, hogy ez a magyar nyelv ez megőrizte ezt a kapcsolatot. Tehát a hosszú évezredek, meg milliók, nem tudom, hogy milyen hosszú idő alatt, ő ezt a... Tehát nem tudom. Ez nagyon érdekes sajátossága a nyelvnek.
Igen, igen. Egyébként ehhez kapcsolódik az, hogy az nem is mondtam, hogy tulajdonképpen a magyar ugye alapvetően egy ütemhangsúlyos jellegű, tehát erre, de a zeneisége nagyon szép, ahogy más nyelvek is mondják, időmértékes versek is nyugodtan lehet, tehát nagyon szép versek írhatók, tehát ez a zeneiség is még valamiképpen az ősnyelviségre vezethető vissza a nyelvekben. Ugye hiszen akkoriban éneklős beszélős ének volt, és ez is egy ilyen sajátosság.
Nekem nem kérdésem lenne, hanem valami, hogy mondtad a gyakorlatokat, hogy azokból nem lehet valamit. Nem terveztük, és csak ott az idő, de nagyon szíves. Én arra gondolok, hogy mi lenne, én nem tudtam, hogy ez egy sorozat, előadás sorozat, hogy lenne egy folytatás, amiben megint csak felkezdhetni, és akkor én csatlakoznék nagyon szívesen, mert az most, tehát most azt, hogy belevágunk egy gyakorlatba, annak nincs se füle, se harc.
Akkor csak valamit mondani, hogy milyen jellegű.
És 7 órakor lesz egy másik, most hallom az, 7 órakor itt lesz egy másik. Tehát én ebben nem szeretnék bele kapni. Hogyha van érdeklődés, nagyon szívesen elmondom. Én, mint könyvi, nagyszerű könyvének a függelék szerzője, úgy érzem maga, akkor nagyon szívesen ebben belemennék, ezt nem tudom, ezt majd megbeszélhetjük, ha van rá igény és idő. Az is egy elmélyülési folyamat lehet. De most ez nem időszerű, úgy érzem.
Az a fontos, hogy kapcsoljuk össze. Tehát, hogy valahogy tanuljuk meg ezt a összefogást, összetartást ebbe a magyar témába.
Igen, egyébként a magyarokra nagyon sokszor azt mondják, hogy egy veszekedős, egymást folyton nyúzó nép. De érdekes, hogy pont M betűvel kezdődik a magyar szó, és az M-ben szerintem nagyon érezhető, hogy például úgy érezhető meg nagyon jól az M-nek a jelentése, ha összehasonlítjuk mondjuk azt a szót, hogy gyerek, meg azt, hogy gyermek. A gyerek, az csak olyan, mintha hát ott mondok, ott van a gyerek. Amikor gyermeket mondok, érezhető, hogy itt van valami köztünk.
Ehhez most, ugye, Hungária, Olaszok, ott van az U. ungeréze, ez nem magyar, az ugyanez ez a veszekedés, az ott van.
Ja, igen.
Igen, de U-val írjuk, U betűvel írjuk.
Igen, igen.
És a U, U.
Így van, így van. Hát lehet, hogy még föl kell fejlődnünk a magyar szóhoz, a honnan. Én köszönöm, hogy ennyi eljött.